Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 4. nap, 5. novella. Lisabetta bátyai megölik annak kedvesét, ki is megjelenik a leánynak álmában, s megmutatja néki, hol vagyon eltemetve. A leány titokban kiássa annak fejét, s valamely bazsalikom cserébe helyezi. Odzokok felette álló óra hosszat minden áldott nap, míg nem bátyai elveszik tőle, s akkor a leány kevés idő múltán meghal bánatában, minek utána el is a novellája bevégződött, s a király némiképpen megdicsérte, Filoména kapott parancsot az elbeszélésre. Ki is szíve mélyéből szánakozott a szerencsétlen Gerbinon és kedvesén, s fájdalmasat sóhajtván, ekképpen fogott szóba, az én novellám, bájos hölgyeim, nem szól oly magasrangú emberekről, minőkkel is a elbeszélésében szerepeltek, de azért épp oly megindító leszen és úgy jutott eszembe, hogy kevéssel előbb Messinát emlegették, hol is ím ez eset történt. Élt tehát Messinában három testvér, ifjú kereskedők, kik atyoktól annak halála után dús vagyont örököltek. Atyok pedig Sangi Mignanóból származott. S volt nekik egy Lisabetta nevezetű nővérük, csinos és jó erkölcsű leányzó, kit bármi lett légyen az oka, még nem adtak férjehez. Volt-e három testvérnek egyik boltjában bizonyos Lorenzo nevezetű pisai ifjú, kik minden ügyeiket vezette és intézte. Mivel pedig csinos és fölöttébb kedves legény volt, történt, hogy Lisabetta, ki gyakorta rávetette szemét, különösképpen kezdte kedvét lelni benne. Egyszer másszor Lorenzo is észrevette ezt, és ugyancsak ábrándozni kezdett a leány felől, faképnél hagyván minden egyéb szerelmét. És ekképpen folyt kacérkodásuk, és mindketten egyformán tetszettek egymásnak, és nem is telt bele sok idő, hogy megbizonyosodtak egymás szerelméről, s megcselekedték azt, mit mindketten forrón óhajtottak. És ekképpen folytatván, fölöttébb nagy élvezetekben és gyönyörűségekben élték világukat, de nem tudtak oly ügyesen titkolódni, hogy egy éjszaka, midőn Lisabetta együtt aludt Lorenzóval, észrenevette volna őket a leánynak legidősebb bátyja. Maga a leány pedig semmit sem vett észre. Bátyja pedig eszes ifjú lévén, ám bár fájdalmas volt ilyesmit megtudnia, meg sem mukkant, senkinek nem szólt, hanem alkalmatosabb elhatározás fogant el mélyében, s különb-különb gondolatokat hánytorgatván magában émezesett felől, így érte meg a reggelt. Midőn pedig a nap felvirrat, elmondotta testvéreinek, miféle dolgon kapta rajta múlt éjszaka Lisabettát és Lorenzót, s nehogy emiatt reájuk, vagy nővérükre gyalázat háromoljon, hosszas tanácskozás után velük együtt akképpen határozott a dologban, hogy hallgatnak felőle, s úgy tesznek, mintha mit sem láttak vagy hallottak volna, mindaddig, míg nem elérkezik az idő, mikor magukára, vagy gyalázata nélkül lemoshatják e szégyenfoltot, minek előtte még jobban elfajul a dolog. És megmaradtak eme elhatározásukban, és Lorenzóval éppen úgy tréfálkoztak, és nevetgéltek, mint annak előtt. Történt pedig, hogy olyan ürüggyel, hogy szórakozásokából mind a hárman kisétáltak a városból, magukkal vitték Lorenzót. Mikor pedig valamely magányos és elhagyatott helyre érkeztek, melyet alkalmatosnak véltek, megölték Lorenzót, ki mit sem sejtett ebből, és eltemették olyképpen, hogy senki nyomára nem jutott. Annak utána Messinába visszatérvén, mindenfelé azt híresztelték, hogy üzleti ügyekben elküldték őt valahová. Ezt könnyen elhitték nekik, mivel gyakran küldözgették őt máshová. Hogy pedig Lorenzo nem tért vissza, Lisabetta sűrűn és aggodalmasan kérdezgette bátyjait felőle, mivel hogy nyugtalankodott annak hosszas elmaradása miatt. És történt egy napon, hogy midőn már nagyon türelmetlenül faggatta őket egyik bátyja rárivalt, micsoda dolog ez? Mi dolgod vagyon Lorenzóval, hogy folytonosan felőle kérdezősködöl? Ha még egyszer kérdezősködöl felőle, olyan feleletet kapsz, amilyent megérdemelsz. Miért is a leány bánatosan és szomorúan, bizonytalan rettegésben várakozott, és többé nem kérdezősködött, s éjszakának idején gyakorta fájdalmasan szólongatta kedvesét, s kérte, hogy jöjjön, és sokszor sűrű könnyű hullajtás közben kesergett hosszú távol maradásán, és szüntelen csak őt leste várta, és jó kedve többé vissza nem tért. Történt pedig egyik éjszakán, hogy minek utána a leány sokat siratta Lorenzót, ki nem jött vissza, s végezetül zokogás közben elnyomta az álom, álmában megjelent néki Lorenzo, sápadtan és dúlt ábrázattal, rongyos és vértől szennyezett ruházatban, és szólott hozzá ekképpen, ó, Lisabetta, te szüntelenül csak hívsz engemet, és búslakodol hosszú távol maradásomon, és könnyeiddel keményen vádolsz engemet. Annak okáért tudd meg, hogy nem térhetek vissza többé hozzád, mivel hogy a manapon, mikor utoljára láttál engemet, testvéreid meggyilkoltak. És megjelölte néki a ma helyet, hol őt eltemették, s azt mondotta, hogy többé ne hívja és ne várja, s eltűnt. Midőn a leány felébredt, hitelt adott az álomlátásnak, és keservesen zokogott. Reggel pedig felkelvén, egy szót sem, mert szólni testvéreinek, hanem feltette magában, hogy elmegy a mondott helyre, és megnézi, vajon igaz-e, mit álmában látott. S minek utána engedelmet nyert, hogy kicsinység sétálhat a városon kívül, valamely asszony társaságában, ki régebben náluk volt, s a leánynak minden dolgát tudta, nagy sebben lobbalama helyre sietett, és félre kaparván a száraz leveleket, melyek a helyet takarták, ásni kezdett ottan, hol lazábbnak érezte a földet. S nem is sokáig ásott, midőn megtalálta szerencsétlen kedvesének testét, mely még nem torzult el, s nem indult oszlásnak. Ebből pedig nyilván megismerte, mely igaz volt álomlátása. Ezen kimondhatatlanul elbúslakodott, de érezte, hogy a sírás hiába való. És, ha tudta volna, szívesen magával vitte volna az egész holttetemet, hogy méltóképpen eltemethesse. De látván, hogy ez lehetetlen, valamelyik késsel úgy, ahogy tudta, lemetszette a törzsről a fejet, kendőbe vurkolta, a csonkatetemet újból betakarta földdel, a fejet pedig a szolgálónak kötényébe helyezte, s miközben senki őket meg nem látta, távozott onnét és hazatért. Ottan pedig emefejjel bezárkózott szobájába, és arra ráborulván, nagy ideig keservesen zokogott, olyannyira, hogy szinte megfüröztötte könnyeiben, és ezerszer össze-vissza csókolta. Annak utána pedig fogott valamely nagy és szép virágcserepet, olyan félét, minőben majoránnát vagy bazsalikomot szoktak ültetni, és ékes kendőbe vurkolván a fejet, abba beletette. Annak utána pedig földdel színig töltötte a cserepet, s néhány tő gyönyörű salernói bazsalikomot ültetett bele, s ezt szüntelenül csupán rózsavízzel, vagy narancsvirágvízzel, vagy maga könnyeivel öntözte. És szokásába vette, hogy mindig ott üldögéltem a virágcserép mellett, s minden sóvárgásával arra pillantgatott, mivel hogy abba az ő Lorenzója volt rejtve. És minek utána sokáig nézegette, föléje hajolt, könnyekre fakadt, és nagy ideig síratta, míg nem az egész bazsalikomot megöntözte. A bazsalikom eme hosszú és szüntelen ápolásban, másfelől pedig a földnek kövérsége miatt, mely a benne rejtett rothadozó fejtől származott, pompásan illatozó, gyönyörű virággá fejlődött. A fiatal leányt pedig több ízben is látták szomszédai, amint ebben művelkedett, és bátyjának, kik csodálkoztak, hogy szépsége hogy igen romlásnak indult, s a szemeik is szinte kihunytak, megjelentették a dolgot, mondván, észrevettük, hogy húgotok minden áldott nap ebben foglalatoskodik. Mikor bátyjai ezt hallották, s maguk is meggyőződtek felőle, néhányszor megszitták, de mivel ez nem használt, titokban elcsenték tőle a virágcserepet. Hogy pedig a leány azt nem lelte, rimánkodva könyörgött sokszor, hogy néki visszaadják, de mivel nem adták vissza, a szüntelen zokogásba és könnyű hullajtásba belebetegedett, és betegágyában szakadatlanul csak a virágcserépért könyörgött. Az ifjak fölött épp álmélkodtak emekérésen, látni akarták tehát, mi vagyon abban. És kidöntvén belőle a földet, meglelték a kendőt s abban a fejet, mely még nem oszlott fel annyira, hogy göndörhajáról meg ne ismerték volna, miképpen Lorenzónak feje az. Ezen pedig igen-igen elcsodálkoztak, s megijedtek, hogy ne talán a dolog kitudódik. Elföldelték hát, és semmit nem szólván, nagy óvatosan távoztak Messinából. S minek utána üzleti ügyeik lebonyolítása felől intézkedtek, elmentek Nápolyba. A leánynak csak nem csillapodott zokogása, és szüntelen csak virágcserepét kérte, míg nem végezetül a zokogásba belehalt. Ekképpen ért véget boldogtalan szerelme. De bizonyos idő múltán kitudódott az eset, és akkor valaki emedalt szerkesztette, melyet még mai napig is énekelnek. Ki voltam az gonosz ember fia, ki ellopta virágomat. 6. novella. Andreola szereti Gabriottót, elmondja néki álomlátását, az viszont elmondja a leánynak a magáét. Egyszerre csak meghal a leánynak karjaiban. Miközben pedig a holttetemet a leány és cselédje annak házába viszik, elfogják őket a poroszlók. A leány elmondja, mi történt. A városbíró erőszakot akar elkövetni rajta, de a leány ellen szegül. Atya megtudja, hogy hol van, s minek utána ártatlansága kiderül, kiszabadítja. A leány azonban semmi áron nem akar tovább a világban maradni, és apácának áll a manovella, melyet Filoména elmondott, fölött épp kedves volt a hölgyeknek, mivel már gyakorta hallották e dalt énekelni, de hiába kérdezték, sohasem tudták meg, mi adott alkalmat annak megírására. Mikor pedig a király hallotta, hogy a novella véget ért, parancsolta Pamfilónak, hogy folytassa a sort. Szólott akkor Pamfiló, az előbbi novellában elmesélt álom adja nekem az ötletet, hogy elmondjak egy novellát, melyben két álomról van szó. Ezek jövendő dolgokra vonatkoznak, miként az a múltra vonatkozott, s alig hogy elmondották azok, kik álmodták, már is mindkettő beteljesedett. Nos tehát, szerelmetes hölgyeim, miként bizonyára tudjátok, közös szenvedése minden földi embernek, hogy külön-külön dolgokat lát álmában, melyeket az alvó, míg aluszik, tiszta valóságnak vél, s mikor felébred, úgy látja, hogy némelyek valószínűek, némelyek homlok egyenest ellenkeznek minden igazsággal, mindazonáltal sok van közöttük, mely beteljesedik. Miért is sokan annyira hitelt adnak minden álomnak, mint ama dolgoknak, melyeket ébren látnak? És álmaikon búslakodnak, vagy vigadoznak, aszerint, hogy azok félelmet, vagy reménységet keltenek bennük. Viszont vannak sokan, kik semmi némű álomnak nem hisznek, csak mikor már látják, hogy az álmokban hirdetett veszedelem rájuk szakadt. Én pedig sem egyiket, sem másikat nem javallom, mivel hogy az álmok sem nem mindig igazak, sem nem mindig hamisak. Hogy nem mindig azok, afelől mindegyikünk gyakorta megbizonyosodhatott. Hogy pedig nem mind hamisak, már az imént megbizonyosodott Filoména novellájából, s mint fentebb mondottam, az enyémmel is meg akarom bizonyítani. Miért is úgy vélem, hogy annak, ki tisztességesen él és cselekszik, semmi némű baljóslatú álomtól nem kell megrémülnie, s nem szabad miatta cserben hagynia jó szándokait. Az aljas és gonosz cselekedetekben senki ne higgyen az álmoknak, bármi tetszetős színben tüntetik fel az ilyesmiket, s bármely csábító ígéretekkel biztatják ezekre azt, ki az álmot látja. Az ellenkező értelmű álmoknak pedig teljes mértékben hitelt lehet adni. De térjünk a novellára. Brescia városában élt hajdan valamely Negro da Ponte Carraro nevezetű nemes úr, kinek fiain kívül volt egy Andreola nevezetű leánya, fiatal, igen szép hajadon, és ez történetesen beleszeretett egyik szomszédjába, kinek Gabriotto volt a neve. Ez pedig alacsony rangú, de jeles tulajdonságokkal ékes, csinos és kedves ifjú volt. És szolgálójuk közvetítésével és segítségével a fiatal leányó ügyesen intézte dolgát, hogy nem csupán értésére adta szerelmét Gabriottónak, hanem gyakorta be is juttatta őt atyának szép kertjébe, mindkettejük gyönyörűségére. És hogy eme gyönyörűséges szerelmüket soha semmi szét ne téphesse, ha nem a halál, nagy titokban megesküdtek egymással. És ekképpen folytatván titkos szeretkezéseiket, történt, hogy a leány egyik éjjelen álmot látott. Azt álmodta, hogy a kertjében van Gabriottóval, s mindkettejük nagy gyönyörűségére karjaiban tartja őt. S miközben így ölelkeztek, úgy látta, hogy annak testéből valamely sötét és rettenetes árnyék válik ki, melynek alakját nem bírta megismerni, és látta, hogy ez az árnyék megragadja Gabriottót, és ő hiába viaskodik ellene, irtózatos erővel kitépi karjaiból, és eltűnik vele a föld alatt, és soha többé nem látta sem egyiket, sem másikat. Erre oly kimondhatatlan éles fájdalom nyilallott belé, hogy felébredt. És ám bármikor felébredt, megörült, hogy nem úgy van, amint álmodta, az álomlátás mégis megijesztette. Annak okáért, mivel Gabriotto a következő éjszakán is el akart jönni hozzá, minden erejével abban fáradozott, hogy eltérítse szándokától, s estére ne jöjjön el. De mikor látta, mely igen kívánkozik az eljönni, nehogy valami más nemű gyanú támadjon benne, a következő éjszakán fogadta őt kertjében. S minek utána rengeteg fehér és piros rózsát szedtek, melyek éppen akkor virítottak, elsétált vele valamely gyönyörű és tiszta vízű szökőkúthoz, mely a kertben volt. És minek utána ottan nagy ideig kimondhatatlan gyönyörűségben mulattak egymással, Gabriotto megkérdezte feleségét, mi volt azok, melynek miatta előtte való nap meg akarta tiltani, hogy ma eljöjjön. Az asszonyka elmondotta neki álmát, melyet az elmúlt éjjelen látott, és közölte vele, mely nagy aggodalom támad benne emiatt. Gabriotto ennek hallatára elnevette magát, és azt mondotta, hogy nagy ostobaság hitelt adni az álomnak, mivel hogy, vagy a túlságos jól lakottság, vagy az éjség idézi fel őket, és naponta megtetszik, hogy mind valamennyi csupa hívság. Annak utána pedig szólott, ha az álmok szerint akartam volna igazodni, nem jöttem volna ide, nem is annyira a te álmod miatt, mint inkább a mazálom miatt, melyet a múlt éjszakán magam láttam. Úgy láttam, hogy valamely szép és kellemetes erdőben vagyok, és abban vadászgatván elfogtam egy oly szép és kedves őzikét, minőt még soha senki nem látott. És láttam, hogy fehérebb a hónál, s hamar idő múltán igen hozzám édesedett, hogy tapottat sem tágított mellőlem. Aztán úgy láttam, hogy igen megszerettem, aranyakörvet adtam rá, csak hogy el ne menjen tőlem, és aranyláncon vezettem kezemen. Annak utána pedig láttam, hogy miközben egyszer ez az őzike pihent, és fejét ölemben nyugtatta, Isten tudja, honnét, valamely agár ugrott elő, fekete, mint a szén, kiéhezett és borzalmas egyállat, és egyenesen felém rohant. Úgy láttam, hogy minden ellenállás haszontalan. Aztán úgy láttam, hogy pofáját belevágta bal mellembe, s úgy beleharapott, hogy szívemig rágta, melyet aztán kitépett és elhurcolt. Erre oly szörnyű fájdalmat éreztem, hogy álmom megszakadt, és felébredvén, hirtelen odakaptam kezemmel oldalamhoz, ha esetté valami bajom. De hogy semmi sebet nem leltem, nevettem magamon, hogy ilyesmit keresgéltem. De mit jelent ez, efféles még rémületesebb álmom volt már elég, s még életemben miattok semmi bajom nem volt. Azért hát ne törődj vele, inkább gondoljunk gyönyörűségünkre. Az asszonyka, kit már a maga álma is eléggé megrémített, ennek hallatára még jobban megrémült, de ahogy valamiképpen Gabriottót elcsüggesse, tőle telhetőleg titkolta hiedelmét. És ám bátor szüntelen ölelte és csókolta, az pedig viszonozta öleléseit és csókjait, sekként megvigasztalódott, mégis, maga sem tudta, miért, szokása ellenére aggodalmasan többször is arcába tekintett, s néha-néha szétnézett a kertben, nem lát-e valamerről holmi feketeséget közeledni. És ekképpen mulatták magokat, midőn Gabriotto nagyot sóhajtott, magához szorította asszonyát és szólott, jaj, lelkem, segíts, mivel hogy meghalok. És ekképpen szólván, lehanyatlott a kert pázsitjára. Mikor az asszonyka látta, hogy az ifjú lehanyatlott, ölébe vonta, és sírásra pikeredő szájjal szólott. Ó, édesuram, mi bajod? Gabriotto nem felelt, de erősen zihált, és egész teste izzadott, és nem sok idő múltán örökre elköltözött ez árnyék világból. Mindenki elgondolhatja, mi kegyetlen csapás volt ez a fiatal asszonyra, ki szeme világánál is jobban szerette őt. Keservesen elsiratta, és szüntelenül hiába szólogatta. De mikor ráeszmélt, hogy menthetetlenül halott, mivel végig tapogatta egész testét, s azt mindenütt hidegnek érezte, nem tudván, mihez fogjon, mit szóljon, azon könnyesen és rémülten elszaladt, és hívta szolgálóját, kibe volt avatva eme szerelmébe, s elmondotta néki fájdalmát és szerencsétlenségét. S minek utána kis ideig kettesben keservesen zokogtak Gabriotto halott arca felett, mondá az asszonyka a cselédnek, mivel hogy Isten elvette őt tőlem, nem akarok tovább élni. De minek előtte megölném magamat, azt akarom, hogy illendő módot találjunk, mellyel megóvjuk tisztességemet, és kettőnk titkos szerelmét, és eltemessük-e holttetemet, melyből elszállott a drága lélek. Felelte neki a szolgáló, leányom, ne beszélj arról, hogy megölni kívánod magadat, mivel hogy öngyilkosságoddal a más világon is elveszítenéd azt, ki te világon elvesztettél, mivel a pokolba jutnál. Márpedig én bizonyosra veszem, hogy az ő lelke nem oda jutott, mivel hogy jó ember volt. Okosabb, ha vigasztalódol s igyekszel imádságokkal és jó cselekedetekkel segíteni lelkén, ha hogy valamely bűne miatt arra szüksége vagyon. Eltemetni őt könnyű dolog itt ebben a kertben, mit is soha senki meg nem tud, mivel senki sem tudja, hogy ide járt. Ha pedig ezt nem akarod, vigyük ki a kertből, s hagyjuk ottan. Holnap majd meglelik, és elviszik házába, rokonai pedig eltemettetik. Az asszonyka, ám bár csordultig volt szíves erőséggel, és szakadatlanul zokogott, mégis végig hallgatta szolgálójának tanácsait. És az elsőt ugyan elutasította, de a másodikra ekképpen felelt, Isten mentsen eltűrnöm, hogy e drága ifjút, férjemet, kit igen szerettem, bekaparjuk, mint valami kutyát, vagy hagyjuk az utcaporában. Én elsirattam őt, s amennyire rajtam áll, el fogják siratni rokonaik is. És már eszembe is jutott, mit kell cselekednünk e dologban. És nyomban elküldötte a szolgálót egy darab sejem szövetért, mely ládájában volt. Mikor az elhozta, leterítették a földre, ráfektették Gabriotto tetemét, annak utána pedig az asszony vánkost tett feje alá, sűrű könnyű hullajtás közben lezárta szemét és száját, rózsakoszorút helyezett rá, és egészen beborítván a rózsákkal, melyeket szedtek, szólott a szolgálónak, innen nincs messzire az ő házának kapuja. Annak okáért mi ketten elvisszük oda így, ahogy felékesítettük, s letesszük háza előtt. Nem sok időbe telik már, s itt a reggel és meglelik. És ám bár ez ugyan semmi vigasztalás nem leszen övéinek, mégis nekem, kinek karjaiban meghalt, megnyugvásomra leszen. És ekképpen szólván újra patakzó sírással ráborult annak arcára és sokáig zokogott. Végezetül, mivel a cseléd már igen nógatta, mert nappalodni kezdett, felállott, lehúzta maga ujjáról a magyűrűt, mely előtt Gabriotto eljegyezte, ráhúzta a halottnak ujjára, és sírván szólott ekképpen. Édesuram, ha te lelked mostan látja könnyeimet, még ha testedben nincs is immár semmi öntudat, semmi érzés, mivel a lélek elszállott belőle, fogad jó szívvel utolsó ajándokát annak, kit életedben oly igen szerettél. És ekképpen szólván ájultan hullott a tetemre. Kisvártatva pedig magához tért és felkelt, s a szolgálóval együtt megfogta a szövetet, melyen a holttetem feküdt, s ekképpen kivitték a kertből és az ifjúnak háza felé vették útjokat. Miközben mendegéltek, véletlenül történt, hogy a városbíró poroszlói, kik éppen ez órában valamely ügyben arra jártak, meglepték és a holttetemmel együtt feltartóztatták őket. Andreola, ki már inkább kívánta a halált, mint az életet, a signoria poroszlóinak láttára bátran szólott. Ismerlek benneteket, s tudom, hogy semmit sem használna, ha menekülni akarnék. Kész vagyok veletek a signoria elébe menni, és ottan elmondani a történteket. De egyitek sem merészeljen hozzám nyúlni, ha nem ellenkezem veletek, sem a tetemről valamit is elvinni, ha nem akarja, hogy panaszt tegyek ellene. Annak okáért nem is nyúlt hozzá senki, sekképpen Gabriotto érintetlen holt tetemével együtt megérkezett a városházához. Megjelentették ezt a városbírónak, kifelkelt, szobájába hívatta az asszonyt. S minek utána néhány orvos megvizsgálta az ifjút, ha nem méreggel, vagy más valamiképpen emésztették el, azok valamennyien nemmel feleltek. De azt mondták, hogy a szíve mellett valami ér megpattant, és ez folytotta meg. Mikor a városbíró ezt hallotta, sebből látta, mely igen kicsi az asszonynak bűne, igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni, és azt mondta, hogy szabadon bocsátja, ha hajlandó kedvét tölteni. De mivel szóval semmire nem ment, becstelenül erőszakot akart elkövetni rajta. De Andreolát tüzelte a felháborodás, és erejét igen meggyarapította, hogy férfiasan védekezett, s becsmérlő és büszke szavakkal visszalökte magától a férfit. Mikor pedig a nappal felvirrat, és eme dolgokat megjelentették Negró úrnak, ez halálos bánattal, számos barátainak kíséretében elment a városházára, s ottan a városbírótól megtudta a történteket és fájdalomtól megtörtén könyörgött, hogy adják vissza neki leányát. A városbíró, ki jobbnak vélte önmagát megvádolni az erőszakkal, melyet elkövetni akart, mint megvárni, hogy az asszony megvádolja, magasztalni kezdette az asszony csannak álhatatosságát, s azt mondotta, hogy csak azért alkalmazott erőszakot, hogy próbára tegye őt. Miért is látván, mely kiváltképpen álhatatos, forrón megszerette, s ha atyának és az asszonykának nincs kifogása ellene, szívesen feleségül veszi, bár alacsonyabb rangú férfi volt előbb a férje. Mi alatt közöttük ebben folyt a szó, Andreola atyának színe elé járult, és zokogván eléje vetette magát, és szólott ekképpen, atyám, azt hiszem, nem szükséges elmondanom vakmerő szerelmem és szerencsétlenségem történetét, mivel biztosra veszem, hogy hallottad és tudod. Annak okáért minden erőmből alázatosan bocsánatodat kérem bűnömért, vagyis azért, hogy tudtod nélkül feleségül mentem ahhoz, kit annyira szerettem. Én ezt nem azért kérem tőled, hogy az életemet megmentsem, hanem hogy mint leányod, ne pedig mint ellenséget halljak meg. És zokogva összerogyott lábai előtt. Negró úr, ki immár öreg ember volt s kegyes és jóságos természetű, e szavak hallatára sírva fakadt, és sírvány gyöngéden fölemelte leányát és szólott. Leányom, én sokkal jobban szerettem volna, ha olyan embert választottál volna férjedül, kivélekedésem szerint jobban illett volna hozzád. Hogy azt választottad, akit szerettél, abba is belenyugodtam volna, de hogy bizalmatlanságodban eltitkoltad előttem, az fájdalmat okoz nekem, s még jobban fáj, hogy el is veszítetted, minek előtte én megtudhattam volna. De ha már így van, vigasztalásodra megadom a halottnak azt, mit szívesebben az élőnek adtam volna meg, tudnillik, hogy vőmül tisztelem őt. És odafordulván fiaihoz és rokonaihoz, meghagyta nekik, hogy Gabriottónak nagy és díszes temetést rendezzenek. Ezen közben oda érkeztek az ifjúnak férfi és női rokonai, kiknek fülébe jutott a hír, és szinte a városnak minden férfia és asszonya. Kitették tehát a holttestet az udvar közepére Andreola terítőjén, és mind a rózsákkal egyetemben, s ottan nem csupán a felesége és rokonai siratták el, hanem mindenek szeme láttára szinte a városnak minden asszonya és sok-sok férfia is. És miként, ha nem közrendű, ha nem nemes ember lett volna, a legnemesebb polgárok vállaikra vették, s kivitték a tanácsház udvarából, és nagy tisztességgel eltemették. Kevés napok múltán pedig a városbíró újra szóba hozta azt, amit kért, s akkor Negró úr beszélt leányával, ki azonban hallani sem akart róla. De mivel atya ebben kedvére kívánt cselekedni, valamely szentségéről híres kolostorba beállt apácának szolgálójával egyetemben, s ottan nagy tisztességben éltek még sok ideig. Hetedik novella. Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben, Pasquinó megdörzsöli fogait zsája levéllel és meghal. Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquinó, ugyancsak megdörzsöli fogait Tamás zsája levelével és hasonlatos képpen szörnyet hal Pamfiló bevégezte novelláját, midőn a király, ki semmi szánalmat nem mutatott Andreola iránt, rávetette szemét Emiliára, sekképpen értésére adta, hogy kedvére volna, ha folytatná az elbeszélések sorát a ma módon, mint a többiek. Ki is semmit nem késlekedvének képpen fogott szóba, Kedves társnőim, a manovella, melyet Pamfiló elmondott, arra indít, hogy én is elmondjak egyet, mely csupán abban az egyben hasonlítam arra, hogy valamint Andreola, a képen Némes hölgy is, kiről szólni fogok, kertben veszítette el kedvesét. És hasonlatos képpen elfogták, mint Andreolát, s annak utána nem bátorságával, sem virtusával, hanem váratlan halálával szabadult meg az ítélettől. S miként máskor is elhangzott már közöttünk, ám bár ámor szívesen lakik nemes emberek házaiban, azért nem veti meg az uralkodást a szegények házaiban sem, s még több, épp úgy megmutatja néha napján erejét, mint ahogy fölöttébb hatalmas úr lévén tiszteleted gerjeszt még a leghatalmasabbakban is. Ez pedig, ha nem is teljesen, nagyobb részében megtetszik az én novellámban, mellyel is vissza akarok térni városunkba, melytől igen messzire eltávolodtunk emez napokban, különböző esetek külön-külön belbeszéléseivel a világnak más-más részeibe kalandozván. Nem nagy ideje még élt Firenzében valamely szép és rangjához képest bájos leány, szegény ember leánya, kinek neve Simona volt. És ám bátor, hogy tulajdon kezeivel kellett megkeresnie mindennapi kenyerét, és gyapjúfonással tengette életét, azért nem volt oldjával lelkű, hogy nem merte volna ámor cívébe fogadni, ki már régóta kívánkozott bejutni abba bizonyos ifjúnak cselekedetei és szavai révén, ki is épp olyágról szakadt volt, mint a leány, s a fonáshoz való gyapjút hordta neki mesterétől, apostóstól. Minek utána tehát szívébe fogadta őt a mazifjúnak kedves képében, ki őt szerette, s kinek neve Pasquino volt, s forró vágyakozásban fonogatott, nem volt mersze előbbre vinni dolgát, s valahányszor egy-egy fonalat tekert az orsóra, ezernyi sóhaj szakadt kebléből, mint valamennyi forróbb a tűznél, mivel szüntelenül azon járatta elméjét, ki a fonalat néki hordta. Az pedig buzgón szorgoskodott, hogy a leány ügyesen fonja meg mesterének a gyapjú fonalat, mintha bizony az egész posztónak csupán abból a fonálból kellett volna készülnie, melyet Simona fonogatott. S bizony ő maga még a leánynál is jobban buzgólkodott. Miközben tehát az egyik buzgólkodott, a másiknak pedig örömet szerzett, hogy nógatják, történt, hogy az ifjú szokatlanul neki bátorodott, a leány pedig levetkőzte régi félénkségét és szégyenkezését, és akkor nagy gyönyörűségben egyesültek. Ez pedig mindkettőnek oly igen kedvére volt, hogy egyik sem várta meg, míg a másik hívja, hanem megelőzni igyekeztek egymást a hívogatásban. S miközben napról napra ekképpen élték világukat, és a folytonos gyönyörűségben egyre jobban lángra gyúltak, történt, hogy Pasquino azt mondta Simonának, mindenáron azt szeretné, ha a leány módját ejthetné elmenni vele egy kertbe, hová őt vezetni akarja, hogy ott kényelmesebben és gyanútlanabbul együtt lehessenek. Simona azt felelte, hogy beleegyezik. Apjának pedig valamely vasárnap ebéd után azt vetette hürügyül, hogy el akar menni Sangallóba a búcsúra, és bizonyos Lagina nevezetű barátnőjével el is ment a kertbe, melyet Pasquino megjelölt. Hol is őt bizonyos Puccino nevezetű barátjával lelte, kinek Stramba volt csúf neve. S mivel ottan hamar szerelem ébredt Stramba és Lagina között, ők maguk a kertnek egyik felébe vonultak, hogy élvezetüket töltsék, Strambát pedig Laginával a kertnek másik végében hagyták. A kertnek a ma részében, hová Pasquino és Simona ment, volt valamely magas és szép zsályabokor. Letelepettek tehát annak tövében, és nagy sok ideig mulatták magukat, és sokat beszélgettek valamely ozsonnáról, melyet a ma kertben jó hangulatban rendezni szándékoztak. Akkor Pasquino odafordult a dús zsályabokorhoz, letépett róla egy levelet, s azzal dörzsölni kezdette fogait és ínyét, mondván, hogy a zsálya pompásan megtisztítja a fogakat mindentől, mi az evéstől rajtok maradt. És minek utána kevés ideig ekképpen dörzsölte fogait, megint csak az ozsonnára fordította a szót, melyről annak előtte beszélt. S még alig mondott egy-két szót, midőn kezdett az arca színt váltani, e színváltozás után nem sok időbe telt, hogy szeme elhomályosult, szava elállt, s ő maga pillanatok múlva meghalt. Mikor ezt Simona látta, sírva fakadt, és sikoltozott, és szólította Strambát és Laginát. Azok nyomban odafutottak, s mikor látták, hogy Pasquino nem csupán meghalt, hanem már egészen felfúvódott, s arca és teste teli van fekete foltokkal, Stramba nyomban elkiáltotta magát. Ó, gonosz leányzó, te mérgezted meg! És oly nagy lármát csapott, hogy sokan meghallották, kik a kertnek szomszédságában laktak. Ezek tehát odaszaladtak a kiáltozásra, s hogy az ifjút holtan és felfúvódva lelték, és hallották, amint Stramba jaj veszékel, és vádolja Simonát, hogy orvul megmérgezte az ifjút, az pedig a váratlan eset miatt érzett fájdalmában, mely kedvesét elrabolta tőle, szinte eszét vesztette, s védekezni sem tudott, mindenki szemtől meg volt győződve róla, hogy Stramba igazat mond. Annak okáért elfogták a leányt, kiszüntelenül keservesen zokogott, s a városbíró palotájába vitték. Ottan Stramba és Atticiato és Malagevole, Pasquinónak barátai, kik ugyancsak odaérkeztek, sürgették a vizsgálatot, mire a bíró késedelem nélkül hozzáfogott, hogy a leányt kihallgassa az eset felől. Mivel pedig sehogy sem fért a fejébe, hogy a leány ebben a dologban gonoszul cselekedett, avagy bűnös volna, jelenlétében meg akarta tekinteni a holttetemet és a mahelyet és minden egyebet, miről a leány előtte szólott, mivel hogy szavaiból nem tudta kihámozni az igazságot. Minek utána tehát minden feltűnés nélkül oda vezette, hol még ott feküdt Pasquino teteme, feldagadtan, mint valami hordó, s maga is oda ment utána, ámulattal nézte a holttetemet, s kérdezte a leányt, hogyan történt a dolog. Az pedig odalépett a zsályabokorhoz, s rendre elmesélte az esetnek minden részletét, s hogy egészen megértesse vele a váratlan szerencsétlenséget, úgy cselekedett, miként Pasquino, zsályalevéllel megdörzsölte fogait. Miközben tehát Stramba és Atticiato és Pasquino többi barátai és cimborái a leány előadását léhaságnak és hiába valóságnak csúfolták a bíró színe előtt, s még hevesebben vádolták gonossága miatt, és követelték, hogy mágia halálra ítéltessék, mivel csak így bűnhődik méltóképpen i nagy gonosztettéért, akkor szegényke. Kiszerelmesének elvesztése miatti fájdalmában és a Strambától követelt büntetéstől való félelmében dermedten állott ottan, minek utána megdörzsölte fogait a zsályalevéllel, éppen úgy összeesett, mint annak előtte Pasquino, nagy rémületére mindazoknak, kik ottan voltak. Ó, boldog lelkek, kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket s halandó életöket. S még boldogabbak, hogy a más világon összekerültetek. És túlon túl boldogok, ha hogy a más világon is van szerelem, s ottan is úgy szeretitek egymást, miként itt a földön. De a mi vélekedésünk szerint, kik túléltük a leányt, a legeslegboldogabb Simon a lelke, mivel a sors nem engedte meg, hogy ártatlansága elbukék holmi Stramba és Atticiato és Malagevole tanú bizonysága miatt, kik talán gyapjú kártolók, vagy még alacsonyabb rendű emberek voltak, hanem sokkal a tisztesebb utat nyitott számára, hogy szerelmeséhez hasonlatos halállal meneküljön gyalázatos vágyuk elől, és kövesse Pasquinójának lelkét, melyet oly igen szeretett. A bíró a többiekkel együtt, kik ottan voltak, szinte megdermedt az eseten, szólani sem tudott, és jó ideig eltöprenkedett. Végezetül megemberelte magát és szólott. Nyilvánvaló, hogy eme zsája mérges, holott a zsája nem szokott mérges lenni. De nehogy más valakiben hasonlatos módon kárt tegyen, gyökerestül ki kell vágni, és tűzre vetni. Minek utána a kertész a bíró jelenlétében végrehajtotta e parancsot, alig hogy kiásta a földből a nagy bokrot, nyomban kiderült, mi volt a két szerencsétlen halálának oka. Ugyanis emes zsája bokor alatt valamely óriási varangyos béka volt, s úgy vélték, hogy ennek mérges lehelete mérgezte meg a zsáját is. Mivel pedig a varangyos békához senki nem, mert közeledni, körülötte rengeteg rőzsét halmoztak fel, s azon a zsájával együtt elégették, és ezzel bevégződött a bíró úrnak a szegény Pasquino halála ügyében folytatott eljárása. Őt tehát Simonájával egyetemben azon puffadtan, ahogy voltak, Stramba és Atticiato és Moskos Guccio és Malagevole eltemették a San Paolo székes egyházban, mivel hogy éppen a ma templomnak hívei voltak. 8. novella. Girolamo szereti Salvestrát, Girolamo, anyjának unszolására Párizsba megyen. Mikor visszatér, megtudja, hogy Salvestra férjéhez ment. Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal. Annak utána elviszik valamely templomba, hol is holt teste mellett Salvestra meghal Emilia novellája véget ért, midőn Neifile a király parancsára ekképpen fogott szóba. Némelyek azt hiszik, nemes hölgyeim, hogy okosabbak másoknál, holott oktalanabbak. Éppen ezért merészelik nem csupán az emberek tanácsaival, hanem a természet törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásává, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában nem emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni, el akarok mondani nektek egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, s mint várták volna tőle még akkor is, ha amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s midőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelmes szívből, hová talán a csillagok plántálták azt, végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Élt tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik, valamely fölött épp tekintetes dús gazdag kereskedő, kinek neve Leonardo Sikhieri. Ennek feleségétől fia született, Girolamo nevezetű, s alig hogy ennek születése után minden ügyes bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyék világból. A gyermeknek gyámjai pedig anyával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kis leányjal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a pajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene. S mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk ekképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes, szomszédunknak, a szabónak leányába, kinek neves Alvestra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül veszi, s akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire. Mivel, ha nem látja a leányt, majd kimegy a fejéből, s annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leányjal. A gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek. Miért is lehívatták a fiút a boltba, s egyikük nyájasan, imigyen adta fel a szót? Fiacskám, te már nagyoska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod javarészével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád a mazurakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, s eltanulnád viselkedésöket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ezt semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint más. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt, gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhilgatta, hízelkedni kezdett, s mézes mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett, hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És ekképpen történt. Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Salvestrája férjehez ment valamely deréki fiúhoz, kisátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalodjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt őgyelegni, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá, mintha csak soha nem is látta volna. S ahogy halványan mégis emlékezett rá, ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Az ifjú pedig ezt hamar idő múltán észrevette, mégpedig mérhetetlen fájdalommal. Mégis minden követ megmozgatott, hogy újból az asszonynak szívéhez férkőzlik. De látván, hogy mindez semmit nem használ, feltette magában, hogy még az élete árán is beszélni fog vele. S minek utána valamely szomszédtól megtudta az asszony házának elrendezését, egy este, midőn az asszony a férjével valamely mulatságba ment a szomszédságba, titokban belopóckodott a házba, és az asszonynak szobájában kifeszített sátorponyvák mögött megbújt és várakozott, míg nem azok hazatértek, és ágyba feküdtek. S mikor úgy hallotta, hogy a férje aludt, odament, hol Salvestrát lefeküdni látta, s kezét annak mellére helyezvén, halkan szólott, alszol már, lelkem. A menyecske, ki nem aludt még, sikoltani akart, de az ifjú hirtelen rászólt. Az Isten szerelméért, ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Girolamód. Mikor az asszony ezt hallotta, egész teste megreszketett, és szólott ekképpen, jaj, az Istenért, Girolamo, menj innét. Elmúlt már az idő, mikor gyermekek lévén, szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok, miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét. Mivel hogy, ha férjem észrevesz, még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak harmára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérlelte, és közben dúsígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, s végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s ha kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Salvestrának némiképpen megesett rajta a szíve, s megengedte, hogy melléje feküdjék, ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta a lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, s ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébred, szólongatni kezdte. No, Girolamo, miért nem még már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolta, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta kezét, hogy felébresze, rázogatni kezdte, s amint hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott. Aztán erősebben megfogta, és látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna ím ez eset. És fölébresztette és elmondta neki azt, mivéle történt, mintha mással történt volna, s megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derék ember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, miből az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel, vélekedése szerint, semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske, hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk. És megfogván férje kezét, odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécsest gyújtott, és semmi pörlekedést nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában, ahol tetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vette, és elvitte annak házához, ottan letette, s ott hagyta. Hogy pedig megvirratt, s az ifjút kapuja előtt holtan lelték, nagy jajveszékelést csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, s minek utána az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet vagy sérülést rajta nem leltek, egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amint hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja, több más rokon és szomszéd asszonyokkal, és mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte és gyászolták. S miközben nagy hangosan siránkoztak, a maderék ember, kinek házában az ifjú meghalt, mondá Salvestrának, eljje, vesz csak fejedre kendőt, s menj el a templomba, hová Girolamót vitték, keveredj az asszonyok közé, és hallgast ki, mit beszélnek ím ez esetről. Én pedig hasonlatos képpen a férfiak közé elegyedem, hogy meghallgassam, ha szólanak-e valamit ellenünk. Az asszony, kiben későn ébredt fel a szánakozás, beleegyezett, és most már holtában kívánkozott látni azt, kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére tenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek erejét. A masszív, melyet Girolamo virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott, s a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással arccal a holtifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bőkönnyeivel, mivel alig hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjúét kioltotta. De aztán az asszonyok, kik még nem ismerték meg, vigasztalni kezdték, és biztatgatták, hogy keljen fel. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, s egyszerre megismerték, hogy ez Salvestra és hogy halott. Miért is az asszonyokon, kik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a siránkozást, még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vigasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével, Samazifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyi erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, és odafektették a maravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették. És kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál.